A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 255. éneket. A 255. énekünk így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, valóban olyan jó téged dicsérni, egyedül is, munka közben is, de így a hívek seregében, a te házad csendjében még inkább. Áldunk téged azért, hogy oly sokszor vettünk már mi is vígasztalást a te szent igéidből. Köszönjük, hogy te olyan pontosan tudod, hogy mikor mire van szükségünk. És annyira idejében megadtad nekünk már sokszor a bátorítást, a biztatást, vagy a feddést, az óvást. Magasztalunk téged, mert élő Úr vagy, aki beszélsz a tiéidhez. És köszönjük, hogy ennek a csodának sokszor lehettünk már részesei, hogy értettük a te szavadat, és érthettük a te parancsaidat. Megvalljuk bűnbánattal, hogy előfordult az, hogy mi is ilyen esztelenek voltunk, akik nem értettük, vagy nem akartuk érteni. Bocsáss meg, ha értettük, de nem akartuk cselekedni. Csak hallgatói voltunk a te igédnek, és aztán nem segíthetett rajtunk, mert nem tartottuk meg azt. Szeretnénk most minden belső ellenállásunkat letenni eléd, és teljes bizalommal kérni és válni a te szavadat. Olyan nagy dolog az Úrunk, hogy a te szavadnak, igédnek ma is teremtő hatalma van. Ezzel kezdted el bennünk a te munkádat, és köszönjük, hogy megígértette, nem hagyott félbe, hanem befejezed azt a Krisztus Jézus napjáig. Hadd legyen ez a csendes esti óra is ennek a te áldott, újjáteremtő munkádnak a része. Könyörülj meg rajtam, és a te szent lelked juttassa eszembe mindazt, amire te tanítottál, és a te szent lelked tegye nagyon fogékonnyá mindannyiunk szívét, hogy ma, amikor újra hallhatjuk a te szavadat, meg ne keményítsük a szívünket. És legyen az a számunkra vígasztalássá, biztatássá, feddéssé, azzá, amire éppen szükségünk van. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 20. részéből olvasom, a 31. verstől a 21. rész első verséig. Krónikák második könyve 20. részének 31. és következő verseiben így szól Isten igéje. És uralkodott Jozafát Júda felett, 35 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és uralkodott Jeruzsálemben 25 évig, és az ő anyjának neve Azúba volt, a Silhi leánya. És járt Asának, az ő atyának útjain, el nem távozott attól, cselekedvén azt, ami az Úr szemei előtt kedves dolog volt. Csak hogy még a magaslatok nem rontattak le, és a nép nem készítette az ő szívét az ő atyái Istenéhez. Jozafátnak pedig első és utolsó dolgai íme megvannak írva Jéhunak, a Hanáni fiának könyvében, aki azokat beírta az Izrael királyainak könyvébe. Azután Jozafát, a Júda királya, megbarátkozott Akháziával, az Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett. Mindazáltal vele társult, hogy hajókat készítenének, melyeken Tarziszba mennének, és a hajókat Esion-Gáberben készítették. Jövendölt azért Eliézer, a Maresából való Dódáva fia, Jozafát ellen mondván: mivel megbarátkoztál Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. És a hajók mind összetörtek, és nem mehettek Tarziszba. És meghalt Jozafát az ő atyáival, és eltemettették az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodott helyette az ő fia, Jórám. Kedves testvéreim, tavaly sokat foglalkoztunk Jozafát királlyal, a róla szóló bibliai tanítással, és sok fontos olyan üzenetet értettünk meg ezekből a történetekből, amik mai Isten gyermekeinek, istenfélő, engedelmességgel törekvő hívőknek is nagy segítséget jelentettek. Adós maradtam azonban még a Jozafát élete végéről szóló bibliai tanítással. Ezt próbálom most pótolni. Ezt foglalja össze ez a néhány vers, és az ő egész életének az összefoglalása után még egy újabb adalékot mond erről a bizonyos hajó építésről és a vele járó bajokról. Mit tudunk meg az összefoglalásból? Hadd olvassam el a másik változatot, ami a Királyok első könyve 22. részében található. Ott egy kicsit más szemszögből írja le ugyanezt a szentírást, és bizonyos hangsúlyokat is kitesz. Királyok első könyve 22. rész 41. és következő versek. És Jozafát az Asa fia lett király Júdában, Akhábnak, az Izrael királyának 4. esztendejében. Jozafát 35 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. És járt Asának, az ő atyának minden útjában, és abból ki nem tért, azt cselekedvén, ami az Úr szemei előtt kedves. Csak hogy a magaslatokat nem rombolták le, és a nép még áldozott és tömjénezett a magaslatokon. És békességben élt Jozafát az Izrael királyával. Jozafát egyéb dolgai pedig és az ő ereje, amellyel cselekedett, és amellyel hadakozott, vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében. A férfi paráznákat is, akik még megmaradtak az ő atyának, Asának idejéből, kiűzte az országból. Akkor nem volt király Edomban, hanem csak helyettes király. És Jozafát Tarzisz hajókat csináltatott, hogy aranyért mennének Ofirba, de nem mehettek el, mert a hajók összetörtek Esion-Gáberben. Akkor ezt mondta Akházia, az Akháb fia Jozafátnak: hadd menjenek el az én szolgáim a te szolgáiddal a hajókon, de Jozafát nem akarta. És elaludt Jozafát az ő atyáival, és eltemették az ő atyának, Dávidnak városában, és az ő fia Jórám uralkodott helyette. Két megállapítást szeretnék ma este kiemelni a felolvasott igékből. Az egyik a következő. Egyrészt ezt olvassuk: Jozafát az ő apjának, Asának az útjaiban járt, és attól el nem tért, azt cselekedvén, ami az Úr szemei előtt kedves. A férfi paráznákat is, akik még megmaradtak az ő atyának, Asának idejéből, kiűzte az országból. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében, és a másikban: csak hogy a magaslatokat nem rombolták le, és a nép még áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Egyrészt azt cselekedte, ami kedves az Úrnak, amit már az ő apja is elkezdett, több-kevesebb sikerrel, de azért újra és újra törekedve arra, hogy Isten rendelése szerint uralkodjék, Másrészt van egy csakhogy. Csakhogy a pogány kultuszhelyek egy része még megmaradt, és a nép ott tömjén ezett a bálványoknak. A bálvány szobrokat ledöntögette. Ezt láttuk annak idején, mikor ott tartottunk. Nagy irtást rendezett. Az saját anyjának is volt egy hatalmas baál szobra. Elvele, ledöntötték. Családon belül is, sőt, ott kezdte a tisztogatást. És láttuk, hogy mi mindent tett a nép lelki fölébresztéséért. Hogy a mindenféle kutyulék vallásosságból eljussanak a tiszta, igazi egyisten hitre, hogy megismerjék Jávét, aki ezt a világot teremtette, aki az ő atyáikat a rabszolgaságból kihozta, akinek annyi csodáját látták. Ő maga is járta az országot és evangélizált, és beállított egy csapatot, fölkészítve arra, hogy igaz, helyes Isten ismerete segítsék a népet, mert ez az alapja mindennek, még a gazdasági fölvirágozásnak is. És láttuk, hogy valóban erre az alapra nagyon szép gazdasági, politikai, kulturális élet épült. Csakhogy. Csakhogy nem volt elég radikális ezen a téren. Bálványszobor már nem állt, de itt-ott amott kisebb kultuszhelyek még megmaradtak, úgynevezett szent halmok, ahol egy-egy szent fa, többnyire tölgyfa állt, és az alatt kiki, ahogy jónak látta, a maga csinálta pogány vallásoskodást űzte, miközben hittek ők az egyik az Istenben, és nem tagadták meg, sőt, Isten népének vallották magukat, de hát a környezet hatás olyan nagy volt, hogy nem akartak egészen és mindenben mások lenni, mint a kánaánita népek ott körülöttük, akik a maguk baál, asera és egyéb pogány szobrait imádták Istenként. Csakhogy a durva bűnöktől megtisztította az országot, de meghúzódtak kis bűnök, ha van olyan, meghúzódtak bűnök, amik mérgezték belülről a népet, amik adott esetben, egy kritikus helyzetben nagyon rossz következményekkel jártak. Érdemes erre felfigyelnünk, és anélkül, hogy most agyonmagyaráznám ezt, engedjük, hogy Isten szent lelke úgy irányítsa a gondolatainkat, hogy magunkra ismerjünk. A legtöbben úgy vagyunk, vagy talán mindnyájan, akik itt vagyunk, hogy óvakodunk a durva bűnöktől. Nyilvánvalóan a 10 parancsolattal ellenkező dolgokat nem akarunk cselekedni. Becsúszik itt-ott, meg elbukik az ember, meg stb., de elítéljük. És talán egy írtás is folyik az életünkben. Rajta kapjuk magunkat, hogy megint hazudtunk, akkor a szomorúvá tesz. Nem akarunk hazudni. Legyen a mi beszédünk igen, igen, vagy nem, nem, és tudjuk, hogy ami ezen felül van, a gonosztól van. Elítéljük, s nem akarjuk, és ellene is vagyunk a saját bűneinknek, úgy a nagyobbaknak. Na de itt-ott, amott azért meghúzódhat valami más. Szeretnék néhány olyan területet megnevezni, ahol a magam életéből is tudom, meg a lelki gondozói munka során is látom újra és újra, ahol nagyon szívesen meghúzódnak ilyen kis áldozó halmok. Bálványszobrok már nincsenek, de rejtett kultusz helyei még maradnak a hitetlenségnek és az istentelenségnek. Ilyenek a szokásaink. Hát az nem bűn, én már azt megszoktam. És a következő mondatot már emelt hangon mondják sokan, némelyek még az asztalra is rácsapnak, hogy már ennyit sem engedhetek meg magamnak. És lehet, hogy nem is halljuk, hogy miféle mondat ez. Hát én maradtam a magam ura. Én engedem meg magamnak, hogy mit szabad és mit nem. Én döntöm el, hogy mi jó és mi nem. Ez volt az ős bűn, hogy az ember Isten helyett kezdte eldönteni, hogy mi jó és mi nem jó. Újra és újra odafurakodunk az élő Isten helyére. Még a végén kiderül, hogy én vagyok a bálvány, akit tisztelek. Ennyit sem engedhetek meg magamnak. Én semmit sem engedjek meg magamnak. Kérdezzem az én uramat, hogy ő mit akar. Mire akar használni, mit enged meg, mit ajándékoz, mire mondja az, hogy nem. Nagyon jó lenne, ha sokkal élesebb lenne a lelki fülünk. az ilyesmiknek a meghallására, és a lelki szemünk az ilyesminek a meglátására, a szokások, amiket sokszor otthonról hozunk. Már a szüleim is így csinálták, és képesek vagyunk erényt csinálni valami bűnből. Hiszen hát az nem lehet bűn, hát az édesem is mindig ezt mondta, meg azt csinálta. Mindig lekopogta, hogyha valamitől félt, és nem akarta, hogy bekövetkezzék. Miért olyan nagy dolog az, hogy lekopogom? Nem olyan nagy dolog, csak éppen azt jelenti, hogy megvontam a hitemet az élő Istentől, és az ördögtől várok valamit. Ezért kopogom le. Ha meg ezt elhiszem a Bibliának, akkor ne kopogjam le. De félek nem lekopogni, mondja valaki. Akkor bálványt imádsz. Na nem, nem, nem. Nos, ezek a finomságok, ha bár nem is olyan finomságok ezek, akarja Isten ma este fölhívni a figyelmünket. Az öröklött szokásaink, az elvek, amikor valaki büszke is arra, hogy neki ez meg az az elve. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten gyermeke elvtelen legyen, hanem hogy az elvünk sem lehet bálványja. Azt is oda kell állítani az Isten ítélőszék elé. A megtérésem után jóval kiderült az én elveimről, amikor meg voltam győződve, vagy egyrészt milyen jók és szépek, mert nagyrészt ezt is otthonról hozzuk, a számunkra tekintélyesektől vesszük át, és tanuljuk. Másrészt meg büszke voltam arra, hogy nekem vannak elveim. És akkor derült ki, hogy mennyi szeretetlenség, gyűlölködés, keserűség húzódik meg az elveim mögött. És Isten adott helyettük mást. Vagy a fantáziánk, amikor úgy meglódul, mennyi szenny van még abban. Boldog ember az, aki észreveszi és leleplezi. Vagy a sérelmeink, amiket évek, évtizedek óta hurcolunk magunkkal. Általában nem beszélünk róluk, mert ugye egy hívő embernek alázatosnak és elégedetnek kell lennie, és nem vádaskodik, és nem rágalmaz senkit. Én nem akarom azt mondani, hogy, de azért ugye megértitek, hogy mennyire fáj az. És akkor elmond egy 20 évvel azelőtti sérelmet, ami azóta ott van, ami azt jelenti, hogy nem bocsátotta meg igazán. De naponta elmondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Nos, Isten nagy türelemmel és szeretettel igényessé neveli a benne hívőket, hogy ne legyen csak hogy dőljenek le a bálványok, és szűnjenek meg az áldozóhalmok, és a nép ne tömjénezzék egyetlen helyen se, meg az év egyetlen napján se, meg csak egy kicsit se, meg csak egyedül se, meg csak magunk között se, sehogy se. Legyen az Úr, és szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, hogy oda ne féljen be más. Mert ha egészen az ő szeretetével van tele a szívünk, akkor ott nincs helye semmiféle más bálványnak. Akkor magunkat sem fogjuk bálványozni. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. Azért nagyon veszélyes az, testvérek, ha észrevétlenül meghúzódhat egy-egy bűn a hívő ember életében, mert az ördög ezekbe kapaszkodik bele mindig. Ez olyan, mintha egy gömbből kiállnának valami kampók vagy fogózók, és a gömböt magát nem tudja megfogni, de ha valami abból kiáll, vagy valahol az betört, eltört, akkor bele lehet kapaszkodni. És figyeljétek meg, hogy sokszor mi magunk is elképedünk, hogy most hogy lehetett engem ilyen mélybe ráncigálni, vagy hogy juthattam el a gondolkozásomban idáig, vagy hogy mozdulhattak meg bennem ilyen indulatok. Hát én nem tudtam, hogy ilyen vagyok, és nem akarok ilyen lenni. Ez mind-mind egy-egy ilyen rejtett, megtűrt, kicsi engedelmességnek, kicsi tisztátalanságnak a következménye. Ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott az Úr Jézusnak a csodálatos kijelentése, amikor a tanítványoktól búcsúzva ezt mondta nekik: nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. János 14:30. Én bennem nincsen semmije. Bennünk sajnos van a világ fejedelmének valamije. Mert a mi megromlott természetünket halálunk pillanatáig cipeljük magunkkal. Csak ne tápláljuk. Valaki egyszer így mondta nagyon találóan, hogy ne legyünk cinkosává a bennünk lakozó gonosznak. hogy úgy titokban, a háttérben néha besegítünk neki. Néha azért megszólalhat. Néha azért érvényesülhet a mi indulatunk, vagy akármicsodánk. Ne engedjük. Egyedül az Úr Jézus Krisztus legyen az Úr, és ő érvényesüljön mindig. Mi pedig álljunk félre az ő útjából. Ne legyen csak, hogy. Olyan félelmes ez a kijelentés, újra és újra elolvastam mind a két változatot, hogy ennyi szépet elmondani valakiről, hogy azt csinálta, ami az apjának az életében jó volt, a jót követte, a rosszat nem követte. Konkrétumok is jönnek. Csak hogy. És ott marad valami góc, valami genygóc, és egyszer csak belobban, és bajt csinál. És sokszor nem is tudja a hívő, hogy most mi az oka ennek, vagy hogy kerülhettem én ilyen helyzetbe. Ez az egyik. A másik megállapítás szintén ilyen, hogy két dolgot kell egymással szembesítenünk. Olvassuk ezt a szép mondatot, hogy békességben élt Jozafát az Izrael királyával. Hát ez nagyon szép dolog, hogy békességben élt vele, de utána olvassuk ezt, és megint a másik serpenyőbe is kerül valami. Azután Jozafát a Júda királya megbarátkozott Akháziával, az Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett. Mindazáltal társult vele, hogy hajókat készítsenek, amelyeken majd elmennek Ofirba aranyért. A gondolat nagyszerű. Salamonnak, a nagy, bölcs, gazdag királynak a példáját akarja követni Jozafát. Ugye most a nagy csata után Isten győzelmet adott, megnyugodtak a kedélyek, újra elkezdődik a nagy belső építés. És Jozafátnak eszébe jut, hogy mitől lett olyan gazdag annak idején, a kezdetekkor ez a kis ország. Attól, hogy Salamon rendkívül jó kereskedő volt, és készítetett olyan hajókat, amik hosszú távra el tudtak menni, és komolyabb rakományt is tudtak szállítani. Ezek voltak az úgynevezett Tarzis típusú hajók. Nem oda mentek, hanem olyan típusú, olyan márkájú hajók voltak. Nem halászladik, nem kis csolnak, hanem komolyabb, nagyobb teherhajó, amelyikkel hosszabb útra is el lehet menni. Ez jó gondolat, bár itt is el kell gondolkozni, hogy megismételhetők-e a dolgok. Salamonnak akkor az ott nagyszerűen sikerült. Vajon ugyanazt le lehet másolni ma? És vajon jó az, hogy megint az istentelen szomszéd királlyal társul, ahogy olvastuk. Megbarátkozik, aztán társul. A Királyok könyve ezt úgy írta le, hogy nem Jozafát kezdeményezte, Akházia kezdeményezte. Jozafát nem akarta, de úgy tűnik, hogy nem volt elég határozott ebben. Nem mondta azt, hogy nem. És ezért a hajóknak össze kell törniük. Néha Isten így őriz meg minket nagyobb bajoktól, hogy valami kisebb bajt ránk bocsát. Egyszer egy barátomat úgy őrizte meg egy számára valószínűleg végzetessé váló úttól, hogy útközben súlyos karambolt szenvedett. És tetőtől talpig gipszben láttam, amikor meglátogattam a kórházban. Sose jutott el oda, ahova annyira vágtatott, és egy fél év múlva a fülem hallatára adott hálát Istennek azért, hogy sose juthatott el oda. És megköszönte azt, hogy még ha ilyen áron is, de megőrizte őt Isten egy vállalkozástól. Ott is valami nagy pénz jött volna be. A nagy pénzt várta Jozafát is itt. Ez lesz a nagy bevétel az állam kincstárnak, a népnek, neki magának. Megyünk Ofirba aranyért, és itthon a többszöröséért eladjuk meg a környéken. Gyerünk, építsünk ilyen típusú hajókat, hát ha a szomszéd is be akar kéreckedni, kéreckedjék, vagy hát nem akarom, de hát azért nem mondom, hogy nem. És ennek így kellett véget vetni. Nos, mi itt az, ami szemben áll egymással? Az, hogy békességben élt a szomszéd királysággal, ez nagyon szép és fontos dolog volt. Ez Isten parancsa volt. Amikor először össze akartak ugrani, és egymással akartak háborúzni, Isten volt az, aki leállította ezt, és azt mondta, hogy ne menjen már el az eszetek, ha kétfelé szakadt ez a kicsi ország, legalább ne legyetek egymás ellenségei. Hogy képzeltek testvérháborút? Nem szabad. És az akkori júdai király, aki hívő ember volt, visszalépett és nem támadta meg a testvérnépet. Tehát ez nagyon fontos, hogy békességben legyenek. Ez jó. De az, hogy szövetségre is lépjenek, és együtt csináljanak valamit, egy istenfélő meg egy istentelen, ez már nem jó. Az meg végképp nem jó, hogy a szomszéd istentelen király lányát vette feleségül a saját fiának. Ez meg végképp nem jó. Ezt ítélte el a proféta már előzőleg is, a megelőző fejezetben olvastuk. Ezért küld Isten most is egy profétát hozzá, hogy nem tanult ebből Jozafát. Egyszer már elhangzott Isten világos tiltása. Az ige azt mondta, hogy ne. Hitetlenekkel ne lépj ilyen szoros közösségre, hogy a rokoni kapcsolatba kerüljetek. Keressél valahol másutt a fiadnak feleséget. Ugye akkor még a szülők intézték ezt nagyrészt. Úgyhogy ez Jozafátnak a bűne és a felelőssége volt. Na de hát ez diplomáciai lépés is. Éjszakról védve vagyunk, hogyha sógorság jön létre. Hát az apóság csak nem támadja meg az a fiatal király, illetve hát a közvetlen rokonát. Nem ezt csinálta Salamon is? Így biztosított külpolitikailag nyugalmat, hogy a háremébe sorra elhozta a szomszéd pogány országok király lányait, vagy a király sógornőjét, feleségének a testvéreit, és így tovább. Mindenki rokon lett, és nem is háborúzott soha. Gazdagodott az ország. De milyen árat fizetett érte? Mindegyik pogány hölgy hozta a maga pogány udvartartását, pogány papjait, pogány kultuszát, és megfertőzték Isten népét, és a végén már föl se lehetett sorolni, hogy hányféle bálványt imádnak az élő Isten mellett. Nem tagadták meg, mellett. És Salamonnak súlyos ítélete volt emiatt. Nos, erre hívja itt föl Isten a figyelmünket, hogy talán nem ilyen nagyban, mi nem hajókázunk aranyért, hogy abból meggazdagodjunk, de nekünk is különféle ajánlatokat tesz ez a világ. Látjuk-e mindig, hogy minek mi az ára, hogy megérje ezt csinálni, mert mindenért fizetni kell. Mindennek van ára, megérje. Több éves külföldi kiküldetés, a többszörösét kapná apuka ott kint, mint itthon forintban, mehet az egész család is, megtanulják a gyerekek azt a nyelvet, nagyszerű, gyerünk. És ott kint mindenféle betegséget össze lehet szedni, és hány család szétesett már így kint, és úgy jöttek haza. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad kimenni, vagy bűn kimenni. Nem mindenki így jön haza, és sokan úgy jöttek haza, hogy végre tudtak normális lakást venni itthon, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. De fennáll a veszély. És Isten gyermeke megkérdezi, hogy Uram, tőled van ez az ajánlat, vagy pedig a világosság angyalától. Sok ilyen ajánlatot kaphatunk mi is, ezt világosan látni kell, hogy megérje. Helyese, hogy csináljuk. Békességben lenni a szomszéddal nagyon fontos. Szövetséggel lépni az istentelen szomszéddal nem szabad. Miért nem szabad? Mert Isten megmondta világosan a proféta által. Akkor mi dönti el, hogy hol vezeted a keskeny út, hogy mi jó és mi nem jó? Isten igéje dönti el. Még így sem mindig könnyű. Nagyon keskeny az engedelmességnek ez az útja, és nagyon könnyű lelépni róla. De akinek mindennél fontosabb az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és akinek minden nap világít Isten igéje, és megszokja, hogy azt mint egy lámpást maga előtt tartja, és ahhoz igazodik, azt Isten nem hagyja tanács nélkül, és nem hagyja eltévejedni. Jozafátot sem hagyta. Jött a proféta, most egy másik, a múltkor egy előző, és abban a pillanatban mondja, ne csináld, mert Istennek ez utálatos. Még idejében visszalépett, de már szükség volt Isten segítségére is, hogy ne legyen min elmenni aranyért. Nagyon viharos volt az a kikötő, amelyiknek a nevét itt többször olvastuk, és ott a kikötőben, ahol építették, összetörtek a hajók. Így védte meg valami nagyobb bajtól Jozafátot. Érdekes, hogy nem tanult. Emlékszünk arra, hogy ugyanilyen könnyelműen ugrott bele a pogány királlyal, az általa javasolt vállalkozásba is, hogy menjünk el Rámót Gileád ellen. Aztán már későn fogta a fejét Jozafát, hogy jaj, hoppá, hát mit mond a proféta? Most nem a hazug proféták, az Isten profétája mit mond? Az mást mond. De akkor már késő volt, és majdnem otthagyta az életét, emlékszünk rá. Isten különös csodája volt, hogy kimentette onnan Józsefátot. És most megint ilyen vállalkozásba bonyolódna? Ennyire nem tanulunk? Megint egy komoly biztatás, hogy Isten igéjére sokkal jobban kell figyelnünk. Mit mond az írás? Mi van megírva? Amik megírtak, a mi tanulságunkra és védelmünkre írtak meg. Isten ezzel akar óvni minket attól, hogy a ránk jellemző bukásokat ismételjük. Mindnyájunknak vannak tipikusan ránk jellemző gyenge pontjaink, és az ördög ezt pontosan tudja. És ott jön mindig az ajánlat. És mindig be akarja bizonyítani, hogy ez most megéri, ez egy soha vissza nem térő alkalom. Ez egy teljesen tiszta ügylet. Mitől félsz most? Ugyan már, hát, ha ilyen nyuszi vagy, soha nem boldogulsz. Ez a gyerekeidnek se jó példa. Ezt nem szabad elszalasztani. Még valami igével is megfejeli sokszor. Valami kitekert igével. Elég éberek vagyunk-e arra, hogy nem akarok belemenni semmibe, amit nem Isten kínál nekem. Olyan szép azt látni, ahogyan Isten segíti az övéit, akik komolyan akarják venni a neki való engedelmességet. És valóban megőriz minket attól, hogy bajba kerüljünk, és még attól is meg akar őrizni, hogy csak a hajók összetörése árán józanodjunk ki. Sose azzal kezdi, mindig az ő igéjével kezdi. Ez fölveti azt a kérdést is, amiről az apostoli levelekben gyakran szó van, hogy Isten gyermekei hogyan éljenek ebben az istentelen világban. Semmiképpen nem úgy, hogy nem szeretik az embereket. Semmiképpen nem úgy, hogy közömbösek a környezetükkel szembe. Sőt, láttuk azt, hogy sóvá kell lenni, világítani kell, mutatni az utat Jézushoz. Minden hívő, mint egy útjelző tábla mutassa, hogy erre vezet a mennyországba az út. Az Úr Jézus engem is kihozott a sötétségből, téged is kihozhat, gyere! Mindenképpen ez a szeretet és ez a felelősség kell, hogy ott legyen bennünk. De közösséget vállalni a sötétség cselekedeteivel semmi körülmények között nem. Hadd olvassak néhány mondatot minden kommentár nélkül. Jakab levelében van ez a nagyon elgondolkoztató, kemény kijelentés a Jakab 4.4-ben. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Itt a világ nem a körülöttünk élő embereket jelenti. A világ az Isten nélküli szellemiséget jelenti. Tehát azt a fajta gondolkozást, amikor valaki Istent kihagyja az életéből, és úgy intézi a maga dolgait. És néhány lappal később a János levelében ezt olvassuk, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak, nem akik, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élettel való dicsekedés. És ez nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Minden Józsefátnak, a maiaknak is komoly figyelmeztetés ez. A világból jön ez az ajánlat, vagy Isten készített ajándékot neked. És ezt meg lehet vizsgálni, erre azért idő mindig van, és itt a Józsefáténál több határozottsága van szüksége az embernek. Persze mondhatnánk azt, hogy nem lehet mindig mindent elutasítani. Nem is kell mindent elutasítani, csak azt, ami nem Istentől jön. Na de hát kompromisszumok nélkül lehetetlen élni. Hát néha engedni kell, meg alkalmazkodni kell, meg valahol találkoznunk kell, ha különböző helyekről indulunk el. Ez mind így van. Csak itt kell nagyon meggondolnunk, hogy mi a különbség kompromisszum és megalkuvás között. Kompromisszum akkor jön létre, amikor egy közös, fontos cél érdekében az ember a külső dolgokban enged. Nem ragaszkodik a szokásaihoz, a kényelméhez, stb. Bizonyos lelki rugalmassággal enged, hogy az emberi együttélés mehessen. A külső dolgokban. És megalkuvás akkor történik, amikor a hitbeli és erkölcsi kérdésekben teszek engedményt, akárminek az érdekében. a békesség érdekében, az anyagi haszon érdekében, hogy ne lógjak ki a sorból, hogy ne maceráljanak már annyit amiatt, hogy hívő vagyok, és így tovább. És ez nagy különbség, bár nem mindig szembetűnő a különbség. Megint mondom, nagyon keskeny ez a keskeny út, ami a szükséges kompromisszumok és az Isten gyermekeinek meg nem engedhető megalkuvások között vezet. De Isten megőrzi az övéit, és ott vezeti előre. Egy szép igével hadd fejezzem be. Ahogy ennek a részleteibe belegondoltam, úgy átfutott rajtam, hogy hű, hát ennyire nehéz ez. És amíg nem tudatosítja az ember, addig úgy éli a maga hívő életét, úgy, ahogy éppen sikerül. Na de itt ilyen fokozott éberséget vár tőlünk a mi Urunk. És kicsoda képes erre? És hogy tudunk így megmaradni a keskeny úton? És akkor jutott eszembe a Péter első levele első részének ez a szép mondata az 5. versben. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvössége, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvössége. Nyugodtan oda tehetjük az igekötőt is, Isten hatalma őriz meg hitáltal az üdvössége. Mi itt bukdácsolunk, botladozunk, de nem mondunk le arról, hogy a csakhogyokat kiírtsuk az életünkből, ne legyen csakhogy, egységes, egyértelmű, tiszta élettel akarjuk Istent szolgálni, és éberen igyekszünk arra figyelni, hogy mit kínál a világ fejedelme, és mit kínál nekünk ajándékként a mi Urunk. Kompromisszumokkal készek vagyunk, megalkuvásokkal soha nem, és mégis ő őriz meg minket, de ő megőriz minket. Csak a hitünkkel nagyon kapaszkodjunk bele. És akkor hitáltal visz erőről erőre, ahogy a 84. Zsoltár mondja, győzelemről győzelemre, amíg megérkezünk majd oda, ahol nem lesz többé kísértés, nem éri semmi támadás a hitünket, ahol látomásunk dicsőn beteljesül, és a győzedelmes egyház urával egyesül. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megint te eljárt nézhetünk. Magasztalunk azért, mert benned semmije nem volt és semmije nincs a világ fejedelmének. Áldunk téged azért, mert tökéletes engedelmességgel cselekedted mindig azt és csak azt, amit az Atya mondott neked. Köszönjük, hogy ebben is példánk vagy. Kérünk, erősíts is minket abban, hogy egyre inkább ez valósuljon meg az életünkben. Őrizd meg minket minden hebehúgyaságtól, kapkodástól, felszínességtől. Ne későn kelljen eszmélnünk, amikor bajt csináltunk magunknak. Szeretnénk újra és újra kérdezni téged, úgyhogy a választ is megvárjuk és készek vagyunk tenni. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tedd számunkra egyre világosabbá a te igédet, és a te igédből a te akaratodat. Adj nekünk életünk konkrét helyzeteiben is tanácsot. Ne hagyj minket tanácstalanul, erőtlenül, vergődve. Szeretnénk bátor lépésekkel haladni a te utadon. Köszönjük, hogy te mész előttünk, és a te szent lelkedet adtad, hogy vezessen minket belül. A te lelked által hadd értsük egyre jobban a te igédet. Legyen a te igéd valóban biztos iránytű a kezünkben, és add, hogy merjünk annak egyre jobban engedelmeskedni. És adj nekünk bátorságot, hogy nemet mondjunk mindenre, ami bálványokkal kapcsolatos, ami a hitünket igényli, ami tőled elszakítana, ami oda furakodna közéd és közénk. És tudjunk igent mondani, mindarra, ahova te küldesz, amit te kínálsz, vagy amitől te akarsz megszabadítani. Köszönjük, hogy a győzelem reménységével mehetünk tovább. Köszönjük, hogy a te hatalmad őriz meg minket ezen az úton. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 338. éneket. A 338. ének lelki próbáimban Jézus légy velem. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.